Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az apostolok cselekedeteiről szóló előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal eljutunk apostolok cselekedete 9. fejezetéig, az első 30 verset fogjuk áttekinteni, amelyben Pál apostolnak a megtéréséről olvashatunk. Ez a téma, ez a gondolat, ez az esemény, Pál apostol megtérése talán az egyik legismertebb történet apostolok cselekedetéből. Talán legtöbb ember, aki a Bibliával nem is foglalkozik, azt lehet mondani, hogy mégis ezt a kifejezést ismerik a legtöbben, hogy a pálfordulás, a páli megtérés. Tehát valóban egy ismert történet a Szentírásban, és ezt fogjuk most végigkövetni, ezt fogjuk nyomon követni, és egyben az igazi megtérést is meg fogjuk nézni, mit is jelent igazából Pál apostol történetén keresztül. Megnézzük, hogy a Biblia mit mond a hiteles megtérésről, mert hogy Pál apostol megtérése hiteles megtérés volt, az egyértelmű, és ennek alapján végig fogjuk gondolni, hogy a Biblia mit is mond a megtérésről, mit jelent igazából megtérni. Ki is volt ez a Pál? A Biblia két néven említi. Említi egyszer Saul, latinul Saulus, vagy pedig Pál, latinul Paulus néven. Tehát Pál, Saul, ugye ugyanaz a személy, zsidó származású, de Palesztinán kívüli területen született, Tarzusban született, és erről az apostolok cselekedete 22. fejezetében olvashatunk, és majd később a Galata levélben is az ő életének egy-egy mozzanatát láthatjuk az ő levelében, amelyet a Galata belieknek írt. Tehát néhány feljegyzés róla, az ő életéről, neveltetéséről, apostolok cselekedetében, illetve a Galata levél első-második fejezetében található. Pál farizeus volt, és mint ilyen nem fogadta el Jézus Krisztus messiásnak. Ő is várta a messiás, mint az egész zsidó nép várta a messiást, de nem úgy várták, ahogy a bibliai kijelentések előre elmondták. Nem úgy várta a messiást, ahogy a bibliai proféciák mindenről szóltak, és éppen ezért nem is ismerte fel a messiást, Jézust, csak jóval később Jézus halála mennybe menetele után fogadta el messiásnak. De nézzük meg, hogy Pál apostolról mikor olvasunk először a Szentírásban, apostolok cselekedete 7. fejezetének az 58. verséhez lapozzunk, apostolok cselekedete 7. fejezet 58. verséhez lapozzunk. Erről a fejezetről már volt szó István megkövezéséről, és itt a 7. fejezet 58. versében azt olvassuk, hogy kiűzték a városon kívül mármint Istvánt, és megkövezték, a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Tehát a Bibliában itt olvasunk először Pálról, azaz a korábbi Saulról vagy Saulusról, és azt olvassuk, hogy ott volt István megkövezésénél, ő maga nem vett részt ebben a cselekményben, de nyilván egyetértett szívével, lelkével, egyetértett István megkövezésével, és azt olvassuk, hogy az őt megkövezők, az Istvánt megkövezők a ruháikat Pál lábai elé tették, és ő őrizte a ruhákat, amíg a többiek megkövezték Istvánt. Utána a 8. fejezet 1. és 3. versében is találkozunk Saullal, és nézzük meg, mit olvasunk itt ebben a két bibliaversben róla. Saulus pedig szintén javalta az ő megöletését, mármint ugye István megöletését, és támadt azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlottak Júdeának és Szamáriának tájaira, az apostolokat kivéve. És utána a 3. versben így olvassuk, Saulus pedig pusztította az anyaszentegyházat, házról házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöcbe vetette őket. Igen, hihetetlen hevességgel és erővel üldözte a keresztényeket, akik elfogadták Jézust messiásnak, és hogy milyen hevesen üldözte a keresztényeket, erről apostolok cselekedete 26. fejezetéből is láthatunk részleteket. A 26. fejezetben, amely szintén tartalmazza Pál apostol megtérésének a történetét, ez is érdekes és figyelemre méltó, ezt a történetet, Pál apostol megtérését háromszor jegyzi le apostolok cselekedete. Egyszer, amikor megtörténik, itt a 9. fejezetben itt olvasunk róla, utána kétszer Pál apostol visszaemlékezéséből. Annyira jelentős esemény volt ez, hogy kétszer is visszatér erre, és az apostolok cselekedete kétszer is megörökíti az ő megtérése történetét, és a 26. fejezet 9-től 11-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Én bizonyára elvégeztem magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. Mit meg is cselekedtem Jeruzsálemben, és a szentek közül én sokat börtönbe vetettem a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén, sőt, mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam. És minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket káromlásra kényszerítettem, és felettébb dühösködvén ellenük kergettem mind az idegen városokig is. Ilyen elszánt ellensége volt a keresztényeknek Pál, a későbbi pálapostól. És gondoljuk végig, hogy egy ilyen heves üldöző, aki a keresztényeket ilyen módon pusztította, mert mit olvasunk? István megkövezésénél még csak a ruhákat őrizte, de utána azt olvassuk, hogy szavazatával hozzájárult a többi keresztény megöletéséhez, tehát nyilván később a Sanhedrin, a magas tanács tagja lett. Egy ilyen emberhez vajon van remény? Egy ilyen ember esetében, aki ilyen módon gyilkolja, üldözi azokat, akik elfogadják Jézus Krisztust, egy ilyen ember esetében vajon lehet egyáltalán reményről beszélni, hogy valaha megváltozik? Igen, Pál apostolnál ezt látjuk, hogy ez az ember, aki ilyen elkeseredett ellensége volt Krisztusnak és az ő tanítványainak, mégiscsak egy hatalmas fordulat, egy gyökeres fordulat következik be az ő életében. Minden esetre ebből a leírásból azt látjuk, hogy az evangélium terjedése, sok-sok ember megtért az evangélium hirdetésének a kezdeti időszakában, de nem csak az evangélium diadalfutása volt ez, hanem az üldözések, a heves üldözéseknek az időszaka is volt ez egyben. Az evangélium nem tudott zavartalanul terjedni, természetes, hogy Sátán ellenállásába ütközött, Sátán felbújtotta azokat, akik nem fogadták el Jézust Messiásnak, ugye először, ugye a zsidókat, akik nem fogadták el Jézus Krisztus küldetését, felingerelte azok ellen, akik elfogadták, és heves üldözések vártak az őskeresztény gyülekezetre. És ezek után nézzük meg, hogy ez az ember, aki ilyen módon üldözi a hívőket, a keresztényeket, hogy milyen módon fordul meg, milyen módon következik be az életében, a gondolkodás módjában változás. Először olvassuk a 9. fejezetből az első két verset. Apostolok cselekedete 9. fejezet első két versében a következőt olvasom. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve, az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kért őtőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. Ilyen hevesen üldözte a keresztényeket, hogy még Jeruzsálemen kívülre is kiterjedt az üldözői heve. Damaszkuszba is elment, oda is kért hivatalos felhatalmazást, hogy akik ott vannak hívők, keresztényeket, azokat is fogva vigye majd Jeruzsálembe. Mi is volt ez a Damaszkusz? Ugye Damaszkusz Szíria fővárosa, és az időszámításunk előtti 64. évtől római provincia volt. És noha főként arabok lakták Damaszkuszt, de nagyszámú zsidó kolónia is élt ebben az időben Damaszkuszban, 30-40 zsinagógát is számon tartottak, és az itt található keresztényekre is kiterjedt az üldözés, megkapta a felhatalmazást, hogy akik ez útnak követői, megkötözze őket, és fogva vigye őket Jeruzsálembe. És utána így olvassuk a harmadik verstől kezdődően. Tehát a 9. fejezet 3-tól 5-ig terjedő verseiben a következőt olvasom. És amint ment, lőn, hogy közelgetett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugározta őt körül a mennyből. És ő leesvén a földre hallott szózatot, amely ezt mondta néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod. Elolvastuk ezt a három biblia verset, és ebben a három biblia versben benne van Pál apostol megtérése, benne van Saul megtérése. Nézzük részleteiben ezt a három biblia verset, nézzük meg, mi is történt a Damaszkusz felé vezető úton, már közeledik Damaszkuszhoz, és egyszer csak azt olvassuk, hogy amint közelgetett oda, nagy hirtelenséggel fény sugározta őt körül a mennyből. És leesett a földre, és egy hangot hallott, amelyik ezt mondta neki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? Kit kergetett Saul? Kinek az üldözésére rohant Damaszkusz felé? Ugye a keresztényeket ment üldözni. És egyszer csak egy hatalmas fényességet lát, és egy hang megszólal, és az a kérdés hallatszik hozzá, hogy Saul, Saul, mit kergetsz engem? És utána, amikor Saul megdöbben ezen a kérdésen, az egész esemény megállítja, meghőkölésre készteti, nem is tud tovább menni, ugye leesik ő is a földre, mindenki, aki vele együtt volt, és akkor fölteszi ezt a kérdést, hogy kicsoda vagy, Uram? Kicsoda vagy, Uram? És utána így hangzik a válasz, az Úr ezt mondta neki: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Álljunk meg itt ennél, és nézzük meg részletesebben ezt a párbeszédet. Ebben a párbeszédben számomra az egyik legcsodálatosabb rész az, hogy Jézus nem azt mondja Saulnak, akit megállít ebben a rohanásában, nem azt mondja neki, hogy Saul, miért kergeted azokat, akik bennem hisznek? Nem ezt mondja. Mondhatta volna ezt is? Mondhatta volna, így történt. De nem ezt mondta. Jézus azt mondja, hogy Saul, mit kergetsz engem? Mit fejezesz ki? Ez azt fejezi ki, hogy Jézus teljes mértékig azonosítja magát az ő követőivel. Ha valaki az ő követőit bántja, annyi, mintha Jézus bántaná. Mit mondott Jézus egyik példázatában a földi tartózkodása idején? Amennyiben eggyel megcselekedtétek az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. És amennyiben eggyel nem cselekedtétek meg, én velem nem cselekedtétek meg. Tehát Jézus azonosítja magát az övéivel. És azt mondja Saulnak: Saul, mit kergetsz engem? És ezek után Saul, amikor megkérdezi, hogy kicsoda vagy, Uram? Ezek után Jézus bemutatkozik Saulnak. Azt mondja Jézus Saulnak: én vagyok az a valaki, akit kergetsz. Gondoljuk végig ezt a néhány mondatot. Én vagyok az valójában, akit te kergetsz. Te embereket üldözöl, de valójában engem üldözöl, engem kergetsz. Ha végig olvassuk az evangéliumokat, azt látjuk, hogy Jézus nagyon kevésszer mutatkozik be kendőzetlenül, leplezetlenül. Nagyon ritkán látjuk azt, hogy Jézus azt mondja, hogy igen, én vagyok a messiás. Igen, én vagyok az atya küldötte. Én vagyok Jézus. Nagyon kevésszer mutatkozik be így nyíltan Jézus. És amikor Saul felteszi ezt a kérdést, hogy kicsoda vagy, Uram, akkor Jézus nyíltan bemutatkozik neki: én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nem tudom, hogy át tudjuk-e élni, hogy Saulban milyen gondolatok ébredhettek. Saulban milyen gondolatok játszódhattak le. Ő, mint farizeus, mint tanult, képzett farizeus, Jézus ellensége volt. Elvetették Jézust. Ismerte a proféciákat, ismerte a Jézusról szóló proféciákat, ismerte a messiási proféciákat. Biblia ismeretben nem volt hiány Pál életében, hiszen korának legmagasabb szintű iskolájában tanult, Gamáliel lábánál tanult. A leghíresebb tanítótól tanult. Az írások, az ószövetségi írás, a proféciák hatalmas ismerője volt Pál. És ebből pontosan tudta, hogy a proféciák beszélnek az eljövendő messiásról, akit a zsidó nép, a saját népe nem fog elfogadni. És megölik, keresztre feszítik, de feltámad, és elkezdi a mennyben a népért való szolgálatát. Pál apostol pontosan tudta ezt a proféciákból. És amikor Jézus megszólítja itt a damaszkuszi úton, akkor egy hatalmas fordulat játszódott le benne. A következő párbeszéd részletig, amit majd később fogunk olvasni, addig a párbeszéd részletig minden átértékelődött Saulban. Ez volt a megtérésének a pillanata. Rádöbbent arra, hogy a tanítványok, az apostolok, akiket ő üldöz, a keresztények igazat beszélnek. Rádöbbent arra, hogy István is igazat beszélt, amikor a megkövezése előtt mit mondott, amikor elkezdtek volna rá hullani a kövek, mit mondott? Látom az eget megnyílni, és Jézust az atya jobbja felől állani. Akkor mit tettek az őt megkövezők, és nyilván mit tett Saul is? Befogta a fülét, Isten káromlásnak minősítette. De most rádöbbent arra, hogy igen, ez igazság. Jézus él. Jézus a megígért messiás. Őróla szóltak a proféciák, akit elvetett az ő népe, akit keresztre feszítettek, de aki diadalmasan feltámadt. Róla szóltak ezek a proféciák. Átértékelődött minden benne, amit idáig üldözött, amit idáig elvetett, amit idáig tagadott. Rádöbbent arra, hogy az igazság, az a legnagyobb igazság, az emberiség egyedüli reménye, Jézus Krisztus. És miből döbbent még arra rá, hogy valóban az a valaki, aki megszólította őt, az tényleg isteni hatalommal rendelkezik. És aki bemutatkozott neki Jézus néven, az valóban Isten fia, a mindentudó hatalmas Isten. Az utolsó részlete ennek a Biblia versnek így hangzik, Jézus ezt mondja Pálnak, nehéz neked az ösztön, ez helyes fordítás szerint ösztöke ellen rugódoznod. Ez a fél mondat is meggyőzte Sault arról, hogy Jézus Isten fia és belelát az emberi szívekbe. Miért? Mi ez az ösztöke, ami ellen rugódozott Pál? Miért mondja, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod? Ez az ösztöke milyen szerszám, milyen eszköz volt? Nem tudom, ismerjük-e az ösztökének a fogalmát. Az ösztöke az egy olyan hegyes szerszám volt, amit a vastag bőrű állatoknak a terelgetésére használtak. Amikor nem akart az az állat abba az irányba menni, amelyre a gazdája terelni akarta, akkor ezzel a szúrós, hegyes bökő szerszámmal bökögették általában az állatnak a nyakát, amelyik érzékenyebb volt, hogy érezve a fájdalmat, terelni lehessen abba az irányba, amelyre a gazdája akarja, hogy menjen. És Jézus, amikor ezt mondja Saulnak, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, akkor itt vajon milyen ösztökéről beszél? Nyilván nem egy fizikai szerszámról, amely Sault érte az ő nyakát, vagy valahol érte volna, hanem mi volt ez az ösztöke, amely késztette őt a jóra, amely késztette őt arra, hogy ne cselekedje, amit cselekszik, a keresztények üldözését. Ugye ez nem volt más, mint a benne megszólaló Szentléleknek a késztetése és kérlelése. Ezzel, hogy Jézus rávilágított erre, az életének erre a mozzanatára, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, ezzel Pál valóban rádöbbent arra, hogy aki megszólította őt, az a szíveket pontosan ismerő Isten. Mert ezt a belső lelki ismeret furdalását, ezt a belső mardosó érzését, ami ellen ő rugódozott, tiltakozott, ezt senki nem tudhatta az emberek közül. Miért? Mert ezt senkivel meg nem oszthatta. Gondoljuk el ezt a helyzetet. Pál ilyen módon, ahogy az előbb említettük, üldözi a keresztényeket. Az Isten lelke mit tesz? a lelkében kételyt ébreszt a cselekedete jogosságát illetően. Pál, tényleg ezt kell tenned? Nem gondolod, hogy helytelen, amit csinálsz? Ébrezgette a lelki ismeretét. És Pál megpróbálta elnyomni ezt a belső hangot az életében, ezt a kérlelést megpróbálta elnyomni, és annál hevesebben üldözte a keresztényeket. A 26. fejezet, apostolok cselekedete 26. fejezet 11. versében egy nagyon érdekes kijelentést mond Pál a visszaemlékezésében, a megtérésére való visszaemlékezésében. Az apostolok cselekedete 26. fejezetének a 11. versenben azt mondja, amit már az előbb olvastunk is egy hosszabb szakasz keretében, azt olvassuk, hogy és minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket káromlásra kényszerítettem, és amiért olvasom az a szó, amit most fogok mondani, és felettébb dühösködtem ellenük, kergetvén mind az idegen városokig is. Felettébb dühösködtem ellenük. Tehát mit tett Pál? Amikor a lélek késztette őt az Isten felé fordulása, Jézus Krisztus elfogadására, akkor ő ezt a hangot megpróbálta elnyomni. Azt is lehet mondani, hogy túl akarta ezt kompenzálni, ugye, ahogy mondani szoktuk. Annál hevesebben tiltakozott, annál hevesebben reagált, el akarta nyomni, mindenképpen belevetette magát az üldözésbe, csak hogy ne kelljen szembesülni ezzel a belső hanggal. És itt mindenképpen meg kell állnunk. És föltennünk ezt a kérdést, hogy vajon ismerős jelenete ez a mindennapi életnek. Az Isten kérlel bennünket az ő lelke által, és milyen gyakran megpróbáljuk elnyomni. És belemenekülünk valamibe, belevetjük valamibe, csak hogy ne halljuk ezt a belső kérlelést, el akarunk menekülni előle. Hányszor vannak így emberek? Annál hangosabban kiabálnak, minél erőteljesebb ez a belső késztetés. És az ember kívülről mit lát? Egy Isten ellen dühösködő embert. És milyen gyakran nem gondoljuk, hogy igen, ez a Szentlélek belső késztetésének való ellenállás. Megpróbálja elnémíteni ezt a hangot. Pál ideig, óráig elnémította, de egy idő után nem tudta elnémítani. És erről a belső harcáról és titkáról valóban senki nem tudott. Gondoljuk végig, valakinek elmondhatta volna ezt Pál? Elmondhatta volna a keresztényeknek, hogy hát, van egy ilyen belső késztetésem, hogy nem biztos, hogy jól cselekszem, amikor üldözlek benneteket. Ugye nem mondhatta el. Nem mondhatta el a saját népe tagjainak, ugye, vagy a farizeusoknak, vagy a Sanhedrin többi tagjainak, nem mondhatta el, hogy azért nem egészen biztos, hogy jó, amit cselekszünk. Belülről vívódott ezzel a kérdéssel. És amikor Jézus rávilágít arra, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, teljesen megsemmisül a szónak abban az értelmében, hogy valóban belátja, hogy Jézus az, aki őt megszólította, aki ellenül hadakozott. Ő valósággal élő messiás, és amit ő idáig cselekedett, az teljességgel jogtalan, igazságtalan, hatalmas bűnök sorozata volt, nem csak a keresztények ellen, hanem maga Jézus ellen is. Ez a megtérés. Tehát mi is az, hogy megtérés? Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. versében a következőt olvassuk. Jelenések könyve 3. fejezet 20. versében azt olvassuk. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja ezt a szót, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. A Szentlélek minden embert késztet a jóra, Krisztus elfogadására, Istenhez való térésre. És ha valaki megnyitja ezt az ajtót, a szíve ajtaját, ha valaki nem áll ellen a lélek késztetésének, ha valaki abba hagyja az ösztöke ellen való rugódozást, akkor Jézus bemegy ahhoz az emberhez, és vele vacsorál, azaz egy belső meghitt közösséget alakít ki Jézus az emberrel, és akkor a gondolkodás módját, a szemléletét teljesen megváltoztatja. Mit is jelent megtérni? Nem más, mint egy hatalmas változás az emberben, egy teljes gondolkodás mód megváltozás. Aminek mi a lényege? aminek az a lényege, hogy én felismerem, hogy amit idáig cselekedtem, az helytelen volt. Felismerem, hogy amilyen úton idáig jártam, az helytelen volt. Felismerem, hogy nincs senki másban üdvösség, nincs név, nem adatott név az ég alatt más, mint Jézus Krisztusnak a neve, aki által kellene megtartatnunk. Felismerem azt, hogy a bűn problémájára az egyedüli megoldás Jézus Krisztus. Elfogadni őt, elfogadni az ő áldozatát, ezt jelenti igazából megtérni. És Pál apostolban ez a hatalmas változás ment végbe. És föl lehetne tenni azt a kérdést, és miért teszem fel ezt a kérdést? Azért teszem fel, mert manapság nagyon sokat hallunk megtérésről, különböző megtérésekről, hirtelen megtérésekről. A megtérés hirtelen történik, vagy nem? Vagy inkább így tenném fel, előzménye van a megtérésnek, vagy nincs előzménye? Pál apostol életében volt előzménye? Volt, hosszú-hosszú előzménye volt. Utána egy esemény hatására pillanatok alatt megfordult minden az ő szívében, de egy hosszú előkészítő munkája volt a Szentléleknek Pál apostol szívében is, mielőtt ez a nagy fordulat, ez a hirtelen fordulat bekövetkezett volna. Igen, a Szentlélek előkészítő, hosszan tartó fáradozásának az eredménye az, amikor egy ember megtér. Pál apostol a római levél 12. fejezetének a 2. versében elmondja azt, hogy mit is jelent igazából megtérni. Egy nagyon érdekes kifejezést használ a római levél 12. fejezetének a 2. versében. A római levél 12. fejezetének a 2. versében azt mondja Pál apostol, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Először csak idáig olvassuk ezt az igét. Azt mondja Pál apostol, változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Tehát a megtérés hol történik az ember életében? A gondolataiban, a szívében, belül átrendeződik minden az emberben. Amit idáig elvetett, azt most elfogadja. Egy gondolkodás mód megváltozás következik be a megtért ember életében. És ezt a folyamatot a Szentlélek végzi az emberben. A megtérésnek a folyamatát, amit a Biblia újjászületésnek is nevez, a Szentlélek indítja el és viszi teljességre egy ember életében. Miért van ennek jelentősége? Megtérni. Újjá születni. Mit jelent? Gondoljunk bele ezekbe a fogalmakba. Születés. Mit jelent? Egy addig nem élő, egyszer csak élő lesz. Egy élet keletkezik. És ezt a teremtői csodát csak is isteni személy képes végrehajtani. Egy nem lévőből élőt teremteni. Mert az ember Krisztus nélkül, Krisztus elfogadása nélkül halott. Élhetünk fizikailag, de lelkileg halottak vagyunk. Hogy lelkileg újjáébredjünk, és éljünk egyáltalán lelkileg, ehhez a Szentléleknek, a 3. isteni személynek a teremtői munkájára van szükség. És ez a folyamat ment végbe Pál apostolban is, hosszú-hosszú előkészítő munka után. Pál apostol megtérésre jut, elfogadja Jézus Krisztust Messiásnak. Mit mondtunk? Ez a folyamat hol zajlódik az emberben a megtérés? Belül az ember szívében. De hogy egy megtérés hiteles volt-e? Hogy a megtérés igazából végbe ment el az emberben, vagy pedig valami élmények átéléséből állt csupán, tehát hogy igazi volt-e a megtérés, annak vannak külső bizonyítékai, külső, csalhatatlan bizonyítékai. És lapozzunk vissza apostolok cselekedetének a 9. fejezetéhez, Pál apostol megtérésének a történetéhez, és itt a 9. fejezetnek a 6. versét olvassuk el, a 6. versnek az első részét. Pál, miután megtörtént benne ez a hatalmas fordulat, azt olvassuk, hogy remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mi volt Pál apostolnak az első kérdése a megtérése után? És honnan tudjuk, hogy ez volt az első kérdése a megtérése után? Azért, mert ez a kérdés arra mutat rá, hogy egy megváltozott emberről van itt szó. Már nem ugyanaz az ember, mint aki pár perccel elezelőtt volt, aki rohan Damaszkusz felé, hogy az ottani hívőket fogva vigye Jeruzsálembe. Honnan tudjuk, hogy az első kérdés a Jézushoz ez volt megtérése után? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Tehát a megtérésnek külső csalhatatlan bizonyítékai vannak. Ha egy ember a megtérése után nem érzi a megváltozás szükségességét, ha egy ember nem döbben rá arra, hogy az eddigi életem és cselekedeteim, ezek nem folytathatók tovább, akkor az nem volt igazi megtérés. Ha az emberben nem merül föl elemi erővel az a vágy, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mi a te akaratod? Hogyan éljek ezután? Mit cselekedjem? Ha valakiben ez nem merül fel, az nem a bibliai fogalom használat szerinti megtérés. A megtérés ezt jelenti, megváltozni belül, és ennek a csalhatatlan külső bizonyítéka, hogy az életemben összhangra akarok jutni Isten akaratával. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Menjünk vissza az előző igéhez, a Római Levél 12. fejezetének a 2. verséhez, aminél az előbb említettem, hogy csak az első részét olvassuk el, de ebben a versben, a Római Levél 12. fejezetének a 2. részében Pál apostol a következőt mondja, ugye az első részében azt mondta, hogy változzatok el a ti elméteknek megújulása által. És itt pedig ugyanazt mondja, amit Jézushoz kérdésként intézett a megtérése után, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát innentől kezdve az Isten törvényét, az Isten útját, az Isten jó, kedves és tökéletes akaratának nevezi. Nem nyűgnek, igának, amit kötelességből meg kell tartani egy hívő embernek, hanem azt keresi, hogy mi az Isten akarata, mit kell cselekednie, hogy az Isten tetszésére, Jézus tetszésére éljen. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Még egyszer hadd kérdezzem, amit az elején már föltettem kérdésként. Ki gondolta volna Pálról, hogy ez a fordulat bekövetkezik benne? Ki gondolta volna? És éppen ezért szeretnék itt megint megállni, és azt elmondani, hogy éppen ez a mozzanat egy óriási tanulságot hordoz. Mi emberekről, akik a leghevesebben fordulnak a Biblia ellen, Isten ellen, a leghevesebben támadják, egyetlen egy emberről sem mondhatunk le. Egyetlen egy embert sem könyvelhetünk el, mint olyant, aki biztos nem fog megtérni. Mert hogy Pálról nem gondolták volna a többiek, hogy meg fog térni, az egészen bizonyos. Ebből az a tanulság, hogy senkit ne tartsunk reménytelen esetnek. Lehet, hogy annál inkább dühösködik, minél inkább készteti a Szentlélek, lehet, hogy egyre közelebb van a megtéréshez. Mindenki életében, amíg a Szentléleket végérvényesen vissza nem utasítja, mindenki életében van remény, hogy elfogadja Jézust, és ez a hatalmas változás bekövetkezzen benne. De nézzük meg ezt a verset, amit az előbb olvastunk, az Apostolok cselekedete 9. fejezet 6. versét. Nézzük meg még tovább is, mert a Biblia versnek csak az első részét olvastuk. Ugye így hangzott a Biblia vers első része, Pál kérdése, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És ezek után a következőt olvassuk, az Úr pedig mondta néki, kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. Milyen érdekes a párbeszédnek ez a részlete is. És ebben is egy óriási törvényszerűséget látunk. Ha valakiben fölfakad ez a kérdés a szívéből, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Én téged szeretnélek követni. Én a te utaidon akarok járni. Ha valakiből ez a kérdés fölfakad, az Isten nem hagyja válasz nélkül ezt a kérdést. Valamilyen módon biztos, hogy egyértelmű választ ad rá. Egyértelmű választ és tőle jövő vezetést. Itt mit mond Pálnak? Pálnak azt mondja, hogy menj el, kelj fel, menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. A 26. fejezet tartalmazza, amiről most szeretnék még néhány szót szólni, mert a 9. fejezetben a párbeszédből ennyi van lejegyezve. De ennek a párbeszédnek van még egy részlete, amit szeretnék felolvasni a 26. fejezetből, apostolok cselekedete 26. fejezet 16-tól 18-ig terjedő verseiben. Apostolok cselekedete 26. fejezet 16-tól 18-ig. Nézzük meg, hogy még milyen párbeszéd részletet látunk itt, milyen kijelentést hallott még itt Pál a damaszkuszi úton. Azt olvassuk. De kelj fel, és állj lábaidra, mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. Megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. Úgy gondolom, hogy ennek a párbeszédnek talán ez az egyik legmeghökkentőbb részlete. Ha arra gondolunk, hogy Pál idáig mit csinált, üldözte a keresztényeket minden módon, felettébb dühösködve. Most Jézus megszólítja őt itt a damaszkuszi úton, ő benne megtörténik ez a fordulat, elfogadja Jézust, és mit gondolunk, hogy ezek után mi következne? Ezek után mire számít Pál apostol, vagy mire számít Saul? Hogy mi fog bekövetkezni? Ott megvakultan, ugye később látjuk, hogy megvakul ettől a fénytől, ott megvakultan, ott fekszik a porban, a Damaszkusz felé vezető úton, és mit gondolunk, hogy mire gondolhatod, hogy mi fog majd ezek után bekövetkezni? Nem joggal gondolhatta és várta volna azt, hogy az Isten az ő haragjában lesújt rá, hogy Jézus mindaz számon kéri rajta, amit idáig cselekedett? Hát nem ez lenne a logikus? Idáig üldöztet, hát akkor legalább egy jó alapos számon kérés és valamilyen retorzió. Hát ugye mi emberek így gondolkodunk. És ezzel szemben nemhogy Jézus felelősségre vonná, vagy valamilyen ítéletben, büntető ítéletben részesítené azért, amit idáig cselekedett, pedig nem közönséges dolgokat cselekedett Pál apostol, mint ahogy olvastuk, hanem magához emeli őt, sőt, megbízza azzal, hogy embereknek bizonyságot tegyen ő róla. Tehát, mint egy munkatársává fogadja azonnal Sault. Nem megdöbbentő részlet? Nem mondja azt neki, hogy jó, na most egyelőre könyörülök rajtad, nem sújtok le rád, aztán majd meglátjuk, hogy az életed hogy fog alakulni, és utána majd esetleg valamilyen szolgálattal is megbízlak. Hanem mindjárt a megtérése után megbízza ezzel a szolgálattal. Igen, megbízza azzal, hogy bizonyság legyél, elmondjad mindazt, amit láttál, amit hallottál tőlem, sőt, kilátásba helyezi, hogy meg fog neki jelenni, és sok kijelentést fog neki adni, és neki ezt továbbítani kell majd az emberek felé, a pogányok felé, mindenki felé. Micsoda hatalmas kegyelem, micsoda végtelen szeretet ez Jézustól. És ki kell, hogy mondjuk, hogy minden egyes Istenhez fordult embert az Isten így fogad. Mindenkit, akiben ez a fordulat megtörténik, így fogad Jézus. Nem helyezi vissza egy, nem is tudom milyen alacsonyan levő kategóriába, és aztán majd az ember lassan-lassan fölküzdheti magát, hanem egyből fiává fogadja azt, aki őt elfogadja, és egyből megbízza feladattal, hogy bizonyságot tegyen arról, amit ő átélt, amit megtapasztalt. És amikor ez bekövetkezik Pálban, amikor valóban mindezt megérti, akkor azt olvassuk, most a Galata levélhez lapozzunk, az első fejezet 15-16. Verséhez, a Galata levél első fejezet 15-16. Verséhez. Nézzük meg, hogy Pál apostol mindenre hogy reagál. Azt olvassuk a 15-16. Versben. De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Mit jelent ez? Mit jelent, hogy nem tanácskozott testtel és vérrel? Azt jelenti, hogy nem tette emberi véleménytől függővé az ő döntését. Megszólította őt Jézus, elfogadta Jézust, megtörtént benne ez a nagy fordulat, és a megtérésnek ez is egy csalhatatlan bizonyítéka, hogy nem teszem függővé a Krisztus követést az én barátaimtól, az én rokonaimtól, az én munkatársaimtól, akik esetleg vissza akarnának húzni engem, hanem ha elfogadtam Jézust, akkor nem tanácskozom testtel és vérrel, hanem követem azt a valakit, aki a végtelen irgalmában hozzám lehajolt, felemelt engem, és az ő munkatársának fogadott, hogy hirdessem őt minden emberek előtt, az ő végtelen szeretetét és megmentő jóságát. Igen, ez az igazi megtérés, Pál apostol sem tanácskozott testtel és vérrel. És nézzük tovább a történetet, lapozzunk vissza a 9. fejezethez, és ott olvassuk a 7-től a 9-ig terjedő verseket, így olvasom. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyanaz szót, de senkit sem látva. Ugye ebből kiderül, hogy csak Pál apostol hallotta ezt a Jézusi hangot, tehát a párbeszéd közte és Jézus között zajlott le. Felkelt azonban Saulus a földről, de mikor felnyitotta a szemeit, senkit sem látott. Azért kézen fogva vezették be őt Damaszkuszba. Milyen más volt ez a damaszkuszi bemenetel, mint ahogy Pál gondolta. Rohant magabiztosan, erősen, hogy fogva vigye a keresztényeket majd Jeruzsálembe, és ehelyett hogy megy Damaszkuszba? Emberektől vezetetve megvakultam, de sokkal nagyobb lelki békével, mint aki idáig volt. Sokkal nagyobb békéje volt, így vakon, megvakultan, másra támaszkodva és hagyatkozva, mint az út első szakaszában, amikor felettébb dühösködött a keresztények ellen. Igen, bevezetik őt Damaszkuszba, és azt olvassuk, 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott. 3 napot tölt el így Pál. Nem eszik, nem iszik. A 11. versben azt látjuk, hogy az egyenes utcába ment egy Júdás nevű embernél kapott szállást, majd később olvassuk a történetnek ezt a részletét. És azt olvassuk, hogy ő 3 napig ott volt egyedül. Miért volt fontos ez a 3 nap? Miért volt fontos? Ez alatt a 3 nap alatt valóban volt, mint elgondolkodnia. Imádkozott, böjtölt, az Istent kereste. Mennyi minden gondolat volt a fejében, a szívében, amit le kellett rendeznie az Istennel, a Szentlélek által. A keresztényeket nem hívhatta segítségül, a keresztények féltek tőle. Gondoljunk bele abba, hogy jött Pál, aki majd őket esetleg megkötözi és elviszi Jeruzsálembe, féltek Páltól. A farizeusokhoz, a zsidókhoz nem fordulhatott. Pál apostol itt a magányában 3 napon keresztül vakon, megvakulva, étlen szomjan, böjtölve, imádkozva az Isten közelébe teljes mértékig eljutott, és valóban tisztázódott benne minden, és felkészült mindarra, ami ezek után következni fog az ő életében. És utána a 10-től a 16-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. A 10-től a 16-ig terjedő versekben így olvassuk. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Ananiás, és mondta annak az úr látásban, Ananiás. Az úr pedig mondta, imhol vagyok, uram. Itt álljunk meg egy pillanatra, mert nézzük meg, hogy a Szentlélek kiáradásának az időszakában az úr mindenkit, aki elfogadta őt, a prófétai adományban részesített. Itt is, ezt az Ananiást is. látomást kapott az Úrtól, Jézus megszólította őt, közvetlen feladattal bízta meg. És nézzük meg, megszólítja Ananiást, azt pedig mondta, imhol vagyok, Uram. Az Úr pedig mondta néki, kelj fel, és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keresd föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzuszi embert, mert íme imádkozik. Az Úr meginti, azaz figyelmezteti, inkább ezt mondanám, felszólítja Ananiást, menjen el Saulhoz, mert ő imádkozik. És közben a 12. versben azt olvassuk, hogy míg az Úr ezt a látomást adja Ananiásnak, addig közben Sault is újból megszólítja a látásban, és látott Saulus látásban egy Ananiás nevű férfiút bemenni hozzá, és kezét reáveti, hogy lásson. Tehát az Úr megelősíti Saulnak is, hogy majd Ananiás fog hozzájönni, akit ő küld, hogy egyértelműen felismerje majd azt a valakit, de közben Ananiást is megszólítja, hogy menjen el hozzá egyenes utcába, mert íme imádkozik. És utána így olvassuk a 13-tól terjedő versekben, felelt pedig Ananiás. Uram! Sok embertől hallottam e férfiú felől, mi sok bosszúsággal illetté a te szenteidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Mennyire különös ez a párbeszéd. Szinte Ananiás elkezd érvelni Jézussal szemben, hogy hát, Uram, hát ehhez az emberhez küldesz. Hát ez azért jött, hogy bennünket fogva vigyen. És nézzük, utána ezt mondja neki az Úr, mondta pedig néki az Úr, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt, mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Igen, azt mondja, hogy eredj el, mert ő nékem választott edényem. Én őt megbíztam szolgálattal. Ő már nem engem üldözőként ért ide, hanem az én követemként érkezett Damaszkuszba. Menj el nyugodtan hozzá, mert ő nekem választott edényem, és majd hirdetni fogja a rólam szóló evangéliumot pogányok, királyok, Izrael fiai előtt mindenhol hatalmasan és nagy erővel. És ezek után a 17 és 18. versben a következőt olvassuk. Elment azért Ananiás, és bement a házba, és kezeit reávetvén mondta, Saul atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szentlélekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelvén megkeresztelkedik. Ebben a 17. versben annyira szép ez a néhány szó, két szó összesen, ahogy Ananiás megszólítja Pált. Nézzük meg, milyen bizalmat fejez ki ez Jézus iránt is, de Pál iránt is. Azt mondja neki, Saul atyám fia. Saul atyám fia, igen, testvérének tartja. Megtért, megváltozott. A múltról nincs említés. Ez az ember megváltozott. Ő az én atyám fia. Elfogadta Jézus Krisztust. És azt mondja, hogy Saul atyám fia, az Úr küldött engem. És bizonyságot tesz arról, hogy igen, Jézus neki is megjelent, tudja, mi történt a damaszkuszi úton, és ő az a küldött, akit Jézus azért küldött, hogy Pálnak tanácsot és vezetést adjon, emberi eszköz által is. És azt olvassuk, hogy amikor mindez megtörtént, akkor mint egy pikkelyek estek le a szemeiről, és meg visszanyerte a látását, tehát a vaksága megszűnik. És a következőt olvassuk, azt olvastuk itt a 18. vers végén, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelvén megkeresztelkedett. Szeretnék megint itt megállni, és a 22. fejezethez lapozni, Apostolok cselekedete 22. fejezetéhez, Apostolok cselekedete 22. fejezetének a 16. versét olvassuk el, a 22. fejezet 16. versében a következőt olvassuk. Tehát Ananiással való párbeszédre így emlékszik vissza meg az eseményekre a 22. fejezetben Pál. Ezt mondja neki Ananiás, most annak okáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet. segítségül híván az Úrnak nevét. A 9. fejezetben az előbb csak tömören azt olvastuk, hogy felkelt és megkeresztelkedett. Itt ebben a versben részletesebben látjuk, amit Ananiás mondott neki. Azt olvastuk most, annak okáért mit késedelmezel, kelj fel és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét. Hadd kérdezzem meg, hogy ebben a versben mit látunk. Ez egy sürgetés vajon? Ez egy sürgetés a keresztségre? Semmiképpen nem. De egy ösztönző bátorítás. Tehát a múlt alkalommal a keresztségről is szó esett, az apostolok cselekedete 8. fejezetének, a 2. részének az áttekintésénél, a Fülep és a Szerecsen komornyik történeténél, és valóban láthattuk azt, hogy mi is az, hogy keresztség. A keresztség nem más, a bibliai keresztség, a bibliai alámerítéses felnőtt keresztség, amit a Biblia keresztségnek nevez, az nem más, mint a megtérésnek a megpecsételése. Annak a fordulatnak, ami Pál apostol életében végbe ment. Ennek a fordulatnak a megpecsételése. És Pál apostolt Ananiás nem sürgette erre, hanem pontosan tudta, hogy ez a fordulat végbe ment benne, ő elfogadta Krisztust, ő ismeri Krisztusnak a törvényét, ismeri Isten igazságát, mert a Biblia ismerője volt, írástudó volt, ismerte az igét, és bátorította arra, hogy ne késedelmez. Végbe ment a lelkedben ez a fordulat, kösz szövetséget Jézussal, akit idáig kergettél, most kösz szövetséget vele. És mit mond? Mosd le rólad a te bűneidet. Ezzel ugye a keresztség jelképes cselekedete ezt fejezi ki. Az alámerítés a bűnnek való meghalást szimbolizálja, és a vízből való felemelkedés pedig az új életre való feltámadást jelenti. A bűnöknek meghalni, lemosni a bűnöket. Hatalmas ajándék és kiváltság egy ember életében. Minden bűnét, az élete addigi összes bűnét eltemethete a hullámsírba, és feltámadhat egy új életre, megpecsételheti ezt a fordulatot a keresztség által, a vele való, Jézussal való szövetségkötés által. És mit olvastunk még itt ebben a versben? Keresztelkedj meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét. Igen, ettől kezdve nem mint üldözője, hanem mint segítő társad lesz melletted. Nem mint üldözője leszel, hanem társa vagy Jézusnak, és ő neked szintén szövetségesi társad, és segítségül hívhatod az életed minden helyzetében, mert őt választottad, elfogadtad. Igen, a keresztség, a szövetségkötés, ennek a kifejezése, segítségül hívni az Úr nevét, segítségül vele járni ebben az életben, a bűneket lemosva, az egész élet bűnadóságát eltemetve. És nézzük meg, ezek után lapozzunk vissza apostolok cselekedete 9. fejezetéhez, és nézzük meg, hogy Pál mit tesz azonnal a keresztsége után. Mi volt az első, amit elkezdett a 19. verstől, így olvassuk, a 19-től a 22-ig. És miután evett, megerősödött. Volt pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig, és azonnal prédikálta a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten fia. Mit tesz azonnal? Azonnal elkezd prédikálni Jézusról. Azonnal elkezdi azt hirdetni, amit ő megismert, amire eljutott, azonnal elkezdte prédikálni Krisztust, hogy ő az Isten fia. Utána így olvasom, álmélkodtak pedig mindnyájan, akik hallották és mondták, nem ezé az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz. Saulus pedig annál inkább erőt vett, és zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus. Azonnal elkezdte nagy erővel prédikálni Krisztust. Mit prédikált Jézusról? Hogy azok az ószövetségi proféciák, amelyek az eljövendő messiásról írattak meg, beteljesedtek Jézus életében. és ő volt az igazi messiás. Zavarba hozta azokat, akik megpróbáltak ez ellen, a tanítás ellen érvelni, mert nem tudtak. Mert bizonyította nekik az igéből, hogy Jézus volt a megígért messiás. Ebben is, ebben a mozzanatban is a megtérés egyik eredményét és gyümölcsét láthatjuk. Az az ember, aki igazából megtért, az az ember nem tudja elrejteni a szívében azt a kincset, amit ő megismert. Az az ember nem tudja magában tartani az örömüzenetet, hogy van megoldás a bűn problémájára, Jézus Krisztus az, és Jézus Krisztus szövetséget akar velünk kötni, és az ő útjain, az ige útján, az ő törvényeiben akar bennünket vezetni. Az az ember nem tudja ezt eltitkolni. Az az ember mindenkinek el fogja mondani az evangéliumot, a jó hírt, az örömhírt. És Pál is ugyanezt teszi a megtérése után azonnal. Utána a 23. versben azt olvassuk, a 9. fejezet 23. versében, hogy több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartottak, hogy őt megöljék. Itt ebben a leírásban, tehát ez a szó, hogy több nap elteltével, ez a pontos fordítás szerint úgy van, hogy és miután sok nap eltelt. Tehát itt egy hosszabb időről van szó, és a Galata levél első fejezetének a 17. versében, mint ahogy arra már utaltam az előadás elején, hogy a Galata levélben is látunk az ő élet történetéből néhány részletet és mozzanatot. A Galata levélben részletezi az életének ezt a szakaszát, és a 17. versben azt mondja a Galata 1.17-ben, hogy miután ez a fordulat ugye bekövetkezett, nem tanácskozott testtel és vérrel, nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba. 3 évet töltött Pál Arábiába, tehát miután elkezdte hirdetni az evangéliumot Damaszkuszban, utána elment Arábiába, ott töltött 3 esztendőt, és utána visszajött ismét Damaszkuszba. És utána így olvassuk a 23. verstől, több nap elteltével azonban, tehát a sok nap elteltével, miután ő elment Arábiába, 3 évet ott töltött, visszajött újra Damaszkuszba, utána azt olvassuk, hogy több nap elteltével, tehát sok nap után, miután sok nap eltelt, a zsidók tanácsot tartottak, hogy őt megöljék. De tudtára esett Saulusnak az ő leselkedésük. És őrizték a kapukat mind nappal, mind éjjel, hogy őt megöljék. A tanítványok azért vevén őt éjjel a kőfalon bocsátották alá, leeresztve egy kosárban. Tehát azt látjuk, hogy visszatért Damaszkuszba, de minek utána őt meg akarták ölni, ezért ezen a módon, ahogy olvastuk, elbocsátották őt, és utána így olvassuk a 26-tól a 28-ig terjedő versben, mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni, de mindnyájan féltek tőle. Nem hívén, hogy ő tanítvány. És utána így olvasom, Barnabás azonban maga mellé vette őt, vitte az apostolokhoz, és elbeszélte nékik, mint látta az úton az urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal a Jézus nevében, és ki és bejáratos volt közöttük Jeruzsálemben. Igen, elment ide az apostolokhoz. Először féltek tőle a tanítványok, de Barnabás bízott benne, elmesélte a többieknek Pálnak a tapasztalatát, és a bizalom felébredt ezek után Pál iránt, Saul iránt. És utána így olvassuk a 29-től 30-ig terjedő versekben. És nagy bátorsággal tanított az Úr Jézusnak nevében, beszél, sőt vetekedik vala a görög zsidókkal, azok pedig igyekeztek vala őt megölni. Megtudván azonban az atyafiak levitték őt Cézáreába, és elküldték őt Tarzuszba. Jeruzsálemben töltött néhány napot, 15 napot, és ezek után el kellett neki mennie, miért? Mert meg akarták őt ölni. Szeretnék visszautalni a damaszkuszi útnak egy mozzanatára, pontosabban arra, amikor az Úr megszólította Ananiást, és megnyugtatta afelől, hogy Pál már nem az az üldöző Pál, hanem egy megtért ember, és azt mondta az Úr Ananiásnak, mert én megmutatom néki, mennyit kell neki az én nevemért szenvedni. Ez nem egy Jézustól való különleges büntetés volt Pál életében azért, mert ő korábban üldözte őt, nem. Hanem látta pontosan azt az Úr előre, hogy akik őt követik buzgalommal és szeretettel, azokra üldözés vár. És megmutatta Pálnak előre, hogy igen, megbocsátott neki, azonnal fiává fogadta, munkatársának fogadja, elküldi őt mindenhova, hogy prédikáljon az ő nevében. De ez az út szenvedésekkel teli út lesz. És Pál apostol nem zúgolodik, örömmel vállal minden szenvedést Jézusért. Csak ebben a rövid néhány versben, amit olvastunk, üldözték, elmenekült, visszajött, meg akarták ölni, kőfalon lebocsátották, elmegy Jeruzsálembe, újra meg akarják ölni. Ez pedig még csak a munkásságának a kezdeti időszaka. De az a Pál, aki korábban azzal a hihetetlen buzgalommal üldözte a keresztényeket, utána ugyanilyen, sőt, ez túlszárnyaló buzgalommal hirdette Jézus Krisztust, mint a megígért messiást. És miből táplálkozott ez a buzgalma? Ez a buzgalma a Krisztus iránti szeretetéből táplálkozott. Azt mondja a korintusiaknak, hogy a Krisztus szerelme szorongat bennünket. A Krisztus szerelme. Mert megértette, hogy Jézusnak azért kellett meghalni, mert mindannyian a halál állapotában voltunk, és ő érte is meghalt Krisztus, és ez arra készteti őt, hogy ettől kezdve az életét ne önmagának élje, hanem azért a valakiért éljen, aki meghalt érte, de feltámasztatott. És ettől kezdve, a megtérése pillanatától kezdve Pál apostol a békesség követelett, az evangélium hirdetésének a hatalmas eszköze lett. Ugye azt mondja a korintusi levélben, hogy mint követeket küld el bennünket Isten, hogy béküljetek meg vele. Igen, a megbékélésnek ezt a szolgálatát végezte Pál egész életén keresztül. Hatalmas erővel hirdette az evangéliumot. És valóban sokat kellett neki mindezért szenvedni. De Pál apostol élettörténetét, ha végignézzük, azt látjuk, hogy ezt nem szomorúan, kénytelenül viselte el, hanem valóban a Krisztus iránti mérhetetlen szeretettől áthatva, örömmel viselte mindazt, amit Krisztus nevéért neki el kellett szenvedni. Ennyit ír a Biblia az ő megtéréséről. Majd amikor elérkezünk a 22. meg a 26. fejezetekhez, akkor még vissza fogunk térni egy-egy vonatkozására az ő megtérésének. De itt a 9. fejezetben, ebben a 30 versben láttuk azt a történetet, ami a nagy pálfordulást írja le. Ezt jelenti az igazi megtérés, ami Pál apostol életében is megtörtént.